Jó estét kívánok az Inforádió arénája hallgatóinak. A stúdióban itt van Darák Péter, a Kúria elnöke. Jó estét kívánok. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Az elmúlt néhány napban több olyan ügy is volt, amely a közvélemény érdeklődését az igazságszolgáltatásra ráirányította. Ilyen volt a skálás gyilkos esetleges szabadulásának a lehetősége, a Menyecske utcai késelő, vagy a győri gyermekgyilkosság kérdése. Ezek mind könnyebben megérthetők akkor, hogyha az igazságszolgáltatás egyes szereplőinek feladatait elmagyarázza rögtön az elején. Például azt, hogy a büntetés végrehajtási bíró miből és miről dönt, ha dönt.
A büntetés végrehajtási bíró a jogerős elítélést követően kezeli a büntetés végrehajtással kapcsolatos kérdéseket. Így például azt a kérdést, hogy valamilyen kedvezménnyel szabadulhat-e az elítélt. Ezeket a kérdéseket sajátos európai modell szerint egy speciális feladattal megbízott, de a rendes bíróságon dolgozó bíró bírálja el. Az angol száz rendszerben például ezeket a kérdéseket egy úgynevezett társadalmi bizottság dönti el, amiben részt vesznek helyi képviselők, pszichológus, a büntetés végrehajtás képviselője, és jelen van bíró is. A mi felfogásunk szerint ez jogi kérdés, amit bírónak kell eldöntenie, és ennek a kereteit természetesen a törvények határozzák meg.
Mekkora a bíró mozgástere, amikor azt mérlegeli, hogy a kedvezmény jár-e a büntetését éppen töltő elítéltnek?
Ugye a feltételes szabadság kérdéseiről beszélünk, és ezzel kapcsolatban a Kúria éppen a közelmúltban tett közzé egy döntést, ami arról szól, hogy ezt a fajta feltételes szabadságot a törvény lehetővé teszi. Azonban ez a lehetőség ez nem jelenti azt, hogy a feltételes szabadság az egy kötelezően adandó kedvezmény, tehát mérlegelnie kell a bírónak azt, hogy teljesülnek-e a büntetés céljai, és a büntetés céljai között ki kell emelnem a társadalom védelmét is. Tehát elképzelhető, hogy egy olyan bűncselekményről, olyan súlyos bűncselekményről, vagy olyan súlyú vagy egy olyan jellegű elkövetőről van szó, aki annak ellenére, hogy a törvény alapján esetleg feltételes szabadságra bocsátható lenne, mégsem kerül feltételes szabadságra bocsátásra.
Az eredetileg elkövetett cselekmény súlya az megalapozhatja azt, hogy a bíró úgy döntsön, hogy nem ad semmilyen kedvezményt, és az eredeti ítéletben foglalt időt ki kell tölteni.
Lehet ilyen eredményre jutni, és ezzel kapcsolatban 2019-ben tett közzé a Kúria egy eseti döntést, ami a következőket mondja. A törvényi szabályozásból következően a feltételes szabadságra bocsátás nem alanyi jog, hanem pusztán egy jogszabályi lehetőség az ítéletben meghatározott idő eltelte előtti szabadulása. Ennek három pozitív és konjunktív feltétele van. Az objektív feltétel, hogy kit költötte az elítélt, a feltételes szabadságra bocsátáshoz szükséges tartamot, ez ugye kétharmad. A másik két szubjektív feltétel pedig a következő. Egyrészt az elítéltnek kifogástalan magatartást kell tanúsítania a büntetés végrehajtása alatt, másrészt pedig megállapítható, hogy kell, hogy legyen az, hogy az elítélt kész a törvénytisztelő életmód folytatására. Ez utóbbi, tehát hogy alaposan feltehető, hogy a büntetés célja további szabadság elvonás nélkül is elérhető, ez azt jelenti, hogy tekintettel kell lenni a bírónak a társadalom védelmére is, tehát annak azt mindenképp meg kell előzni, hogy akár az elkövető, akár más bűncselekményt kövessen el később a feltételes szabadság ideje alatt.
Menyecske utcai késelő esetében ez nem sikerült. A győri gyermekgyilkosság ügyében ez nem sikerült. Hogyan tudja a bíró megállapítani, hogy mikor kész az elítélt arra, hogy ne kövessen el újabb bűncselekményt, amikor a börtönben nyilvánvalóan mindenki úgy viselkedik, hogy a feltételes szabadságot elnyerje?
Ez egy nehéz kérdés, és sokszor szakértői bizonyításokra kell, hogy alapozza a döntését, illetve a büntetés végrehajtási intézet szakvéleményére az elítéltel foglalkozó hivatásos személyek véleményére kell, hogy alapozza a döntését. De természetesen el kell ismerni, hogy ennek van egyfajta jóslás jellege ennek a döntésnek. Hiszen senki nem látja, hogy mi lakik egy emberben. A döntések általában egy a bíróban kialakult mérce alapján születnek meg. És itt történhetnek természetesen tévedések, akár bírói tévedések is, de történhet olyan is, amikor minden körülmény amellett szól, hogy a feltételes szabadságrabocsátás megengedhető, utólag mégis a történések azt igazolják, hogy helyesebb lett volna a börtönben tartani az elítéltet.
Ezek után, a súlyos események után, hogy a Kúria 19-ben erről már adott egy iránymutatást, tervezik-e, hogy egy újabb, ennél szigorúbb vagy erősebb eszközzel mutatnak irányt az ítélkező bíróságoknak?
Én azt hiszem, hogy a Kúria csak nem kimerítette a lehetőségeit a tekintetben. Inkább arról beszélgetünk és azon gondolkodunk, hogy a büntetés-végrehajtási bírák képzésében kell hangsúlyossá tenni azokat a szempontokat, azokat a gyakorlati fogásokat, amelyek alkalmassá teszik a bírót arra, hogy a valósághoz jobban igazodó döntéseket hozzanak ebben a kérdésben. Meg kell azonban említenem, hogy a feltételes szabadság lehetőségének jelentős pozitív hatása van az elítéltek viselkedésére. Tehát ha valaki azzal a tudattal tölti a büntetését, hogy megfelelő, alkalmazkodó viselkedés esetén előbb szabadulhat, akkor ez megkönnyíti a büntetés végrehajtás dolgát is. Illetve előnyös akár az adott személyiség változása vonatkozásában is.
Megítélése szerint kell, hogy izgassa a társadalmat az, hogy a büntetés végrehajtásnak meg a bent lévő elítéltnek mennyire könnyű a dolga, amikor nekik zárt intézeti körülmények között fegyverrel a kézben kell dolgozniuk, lehet dolgozniuk, míg az embereknek kint nincs eszközük arra, hogy megvédjék magukat, ha valaki szabadul és újra bűncselekményt követel.
A büntetés elsődleges célja természetesen a társadalom védelme. Azonban egyfajta arányosságot itt is meg kell találjunk. A törvényalkotó akkor, amikor büntetési tételeket határoz meg az egyes bűncselekményekre, akkor ezt a fajta igazságérzetet, arányosságot érvényesíti az igazságszolgáltatás felé. És a bíró ezek között a keretek között dönt arról, abban a vonatkozásban, hogy kinek mennyi időre kell börtönbe vonulnia. Tehát ez egy összetett kérdés, amelynek döntési kereteit a törvényalkotó határozza meg, és e keretek között aztán a bírónak kell döntenie. Az biztos, és ebben egyértelmű a kollégák véleménye, hogy ezeknek a büntetés rövidítéseknek nem lehet automatikus az alkalmazása. Tehát minden esetben körültekintően meg kell nézni, meg kell vizsgálni, hogy lehet-e ilyen döntésnek. Hadd említsem példaként, ugye John Lennon gyilkosának a szabadulása kérdését, akinek a feltételes szabadságra bocsátását 10 alkalommal halasztotta már el az erre ennek elbírálására hivatott bizottság az elkövetett bűncselekmény súlya és jellege miatt.
Nekünk is van ilyen emberünk, ilyen például a Bene László, az úgynevezett skálás gyilkos, akit a közvélemény az onnan kijövő interjúk hírek alapján egy konok bűnözőként ismerhetett meg. Sokszor nem engedték feltételesen szabadságra. Mit gondol? Ezek után átgondolják ezt a rendszer? Most a első fokon újra ezt javasolja az első fokon eljáró védőbíró.
Miután ez az ügy folyamatban van, ezért ehhez nem kívánnék hozzászólni.
nem is lehet ilyenkor a kúria elnökének figyelemfelhívó jelleggel a korábbi kúriai állásfoglalásra a büntetés végrehajtási bíró figyelmét felhívni? Mert a társadalom hozzáállása az könnyen megjósolható egy ilyen eseményhez.
A büntetés végrehajtási bírák jól ismerik a kúriának ezt a elvi határozatát, és én biztos vagyok abban, hogy a kúria elnökénél sokkal alaposabb ténybeli ismeretek alapján hozzák meg a döntésüket.
A győri gyermekgyilkosság után az igazságügyminiszter bejelentette, hogy szigorítják a feltételes szabadlábra helyezés szabályait. Ez, ha jól emlékszem, akkor 2013-ban változott meg a büntető törvénykönyv egy akkori módosításával. Milyen irányú szigorítást képzelhet el a bíróság?
Kicsit hadd menjek vissza az igazságügyminiszter asszony megkereséséhez. Azért is, mert én azt látom, hogy a kormányzat és az igazságszolgáltatási közötti kommunikációnak egy pozitív példája az, ami történt. Tehát olyan esetek fordultak le az utóbbi időben, ami a közvélemény érdeklődését felkeltették, amelyek politikusi megszólalásokat indukáltak, és amelyeket követte egy kormányzati elhatározás, hogy ezekben a kérdésekben lépni kell. Az igazságügyminiszter asszony december végén küldött egy levelet, amelyben azt kérte tőlem, hogy ezeknek a nagy figyelmet kiváltó eseteknek a hátterét képező joggyakorlatot tekintsem át. Én még decemberben megkértem két kollégámat arra, hogy a szülői felügyelet kérdéskörét, illetve a feltételes szabadságra bocsátás kérdéskörét vizsgálják meg, és ezt követően ennek eredményéről szóban tájékoztattam az igazságügyminiszter asszonyt. A vizsgálat megállapításairól vagy javaslatairól egyébként írásban néhány napon belül fogom őt tájékoztatni. Ezeknek a vizsgálatoknak az érdemi konklúziója az, hogy az említett konkrét esetekből nem állapítható meg, hogy a joggyakorlat bármilyen szempontból helytelen irányba mutatna. A szülői felügyeleti joggal kapcsolatosan megnéztük 2014-től 2019-ig, összesen 9 ügy került a kúria elé. Önmagában ez azt mutatja, hogy az alsófokú bíróságok megfelelő módon tudják kezelni a szülői felügyelet megszüntetése, a kapcsolattartás szabályozása kérdésköröket. Azok az ügyek, amelyek a kúria elé kerültek, azok természetesen problémás ügyek. Jellemző ezekre a ügyekre az, hogy az elvált házastársak, élettársak kapcsolata évek óta feszült, elmérgesedett, egymással még a gyermek érdekében sem kommunikálnak megfelelő hangnemben, hogy nem tudják feldolgozni a szülői felügyelet, az életársi kapcsolat, a házasság felbontással kapcsolatos valós vagy vélt sérelmeiket, nem képesek elfogadni a szülői felügyelet rendezésének módját, változatlanul harcolnak a gyermekekért, és ennek egyik eszközeként gyakran hivatkoznak a másik szülő valamilyen alkalmatlanságára, hiányosságára. És igyekeznek akadályozni a megállapított kapcsolattartási módot, és ennek érdekében további pereket indítanak. Ezek az általános tanulságai ezeknek az ügyeknek, és a másik fontos tanulság az, hogy gyakran képezi a pertárgyát ezekben az ügyekben számos olyan állítás, súlyos állítás, a másik szülővel összefüggésben, amelyet aztán a perben nem tudnak bizonyítani. Tehát ilyen tekintetben meglehetősen nagy a tények és a tények bizonyítottságának szerepe ezekben az ügyekben. Azt is világosan látni kell, hogy a szülői felügyelet megszüntetéséhez csak a gyermek érdekeit súlyosan sértő és veszélyeztető felruhati szülői magatartás vezethet, hiszen a gyermeknek elsősorban az az érdeke, hogy két szülő hatása alatt, két szülő közre hatásával nőjön fel, lásson mintát és példát mind a női, az anyai és mind a férfi apai szerepre. A kúria joggyakorlata tehát nem mutat arra, hogy bármilyen olyan probléma lenne a joggyakorlatban, amely az adott híressé vált eset következményeihez vezetett volna.
De például itt, ha jól emlékszem, az apa korábban is megpróbálta megölni az anyát. Milyen gyermek érdek fűződik ahhoz, hogy ezt a mintát a gyermek otthon lássa?
A konkrét ügyről, ahogy említettem, nem beszélünk, de azt mégiscsak nyilvánvalóvá kell tenni, hogy ilyen ügyekben a szülői felügyeleti jogot megszüntetik. És ez ebben az esetben is így történt. Az apa szülői felügyeleti jogát megszüntették, és a szülői felügyeleti jog megszüntetése mellett lehetséges azonban a kapcsolattartásra való feljogosítás. És ebben az esetben az összes rendelkezésre álló körülmények alapján a bíróság ezt megtette. Tehát az apát kapcsolattartásra feljogosította amellett, hogy szülői felügyeleti jogát megszüntette. Ez a döntés azonban úgy tűnik, hogy mindenkinek megfelelt, hiszen ez ellen az elsőfokú döntés ellen maga az ügyész sem fellebbezett. Illetve hát ha visszautalok a törvényszék korábbi közleményére, abban szerepel, hogy ezt kifejezetten a másik házastárs is kérte. Tehát úgy látjuk, hogy itt egy olyan atipikus esetről van szó, ahol ezt a végzetes és tragikus következményt nem lehet összefüggésbe hozni a konkrét eljárás adataival.
Amikor megvizsgáltak ezeket az eseteket, akkor jogszabályi hiányosságot, abban valamilyen pótlási szükségességet találtak-e? Vagy nem? Elegendő a jogszabályi környezet ezeknek az ügyeknek az elbírálására?
Ha válaszom megint egy konkrét ügyre vonatkozva, ezért nem adhatok választ erre a kérdésre, de hogy jelzem, nem látunk a joggyakorlatban olyan problémát, amit az említett esetek dobtak volna fel, vetettek volna fel, és amely közvetlenül a kúria beavatkozását tetné szükségessé.
A fogvatartás körülményeivel kapcsolatos már megítélt kártérítések ügyében maga a miniszterelnök adott egy világos iránymutatást a kormányának, hogy itt mint küzdeni kell, hogy ezeket ne fizessék ki. Mi a kúria álláspontja a már megítélt börtönkörülmények miatti kártérítések ügyében?
Ahogy az elmúlt héten a kúria közzétett közleményében ebből kiderül, a börtönkártalanítás sok vonatkozásában szóba került az, hogy ezeket a kérdéseket megvizsgáljuk, és ez függetlenül az elmúlt hetek közéleti szereplői nyilatkozatától merült fel ez a kérdés. Ugyanis 2019 októberében, novemberében érkeztek be azok a válaszok, amelyek a 2020-as joggyakorlatelemzések témáinak a meghatározására vonatkoztak. 150 intézményt keres meg a kúria minden év végén ezzel a kérdéssel. És több megyei törvényszék javasolta azt, hogy foglalkozzon a kúria joggyakorlatelemzés keretében a börtönkártalanítások kérdésével, mert több vonatkozásban eltérő gyakorlat mutatkozik. Ez a javaslat, ez a kúria szakmai vezetésének az egyetértésével is találkozott, és ezért 2020-ra elrendeltem a kártalanítás és a feltételes szabadságrabocsátás feltételei vizsgálatát a büntető végrehajtási gyakorlatban. Ezt a joggyakorlat elemző csoportot az a Feleki István tanácselnök úr, büntető tanácselnök úr vezeti, aki két évvel ezelőtt már a büntetés végrehajtási jog új intézményeinek, a reintegrációs őrizetnek a gyakorlatát már vizsgálta. Tehát ez a téma, ez a kúrián vizsgálatra fog kerülni, de meg kell mondjam, hogy egyelőre a kúria gyakorlatáról e tekintetben még nem nagyon beszélhetünk, ez most formálódik, hiszen 2017-et követően lépett hatályba az a magyar törvény, amely tulajdonképpen megoldva azt a helyzetet, hogy a börtönviszonyok miatt több ezer eljárás indult a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróságon, és az Emberi Jogi Bíróság volt az, amely ezeket az igényeket elbírálta. Ezen a helyzeten változtatott Trócsányi miniszter úr akkor, amikor javasolta egy magyar törvény, egy magyar kártalanítási törvény megalkotását, és 2017-től ennek megfelelően már nem a strasbourgi, hanem a magyar bíróságok magyar törvény alapján döntenek ilyen kártalanítási ügyekben. A jogintézmény tehát viszonylag új, tulajdonképpen 2-3 év áll mögöttünk, és ez az első olyan alkalom, amikor talán már van elegendő joggyakorlat, van elegendő ítélet ahhoz, hogy ezekről a kérdésekről tudományos alapossággal vizsgálódjunk.
De ha van a kártalanítások ügyéről magyar törvény, akkor ezek szerint bírálják el a bíróságok ezeket a ügyeket, vagyis a kártalanítás jogszerű. Ha jogszerű a kártalanítás, meg lehet tagadni a kifizetést?
A kártalanítás feltételeinél a jogalkotónak van szabadsága. És az is nyilvánvaló, hogy a törvény megalkotásának egyik indoka épp a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság előtt felhalmozódott nagyszámú ügy volt. Tehát itt egy korábbi problémás helyzetet próbált megkezelni a magyar törvényalkotó akkor, amikor magyar szabályokat alkotott erre a problémakörre. És azt is világosan kell látni, hogy valóban itt egy olyan folyamatról van szó, amely hosszabb távú gondolkodást igényel, hiszen a új börtönök építése, a börtönviszonyok javítása, a beruházás, a büntetés végrehajtási személyzet fizetésének emelése, ezek olyan folyamatos feladatot jelentenek, amelyek összefüggnek ezeknek a akár a kártalanítási feltételeknek is a meghatározásával.
Megfelelő börtönviszonyok esetén minden ilyen igényt el fog utasítani a bíróság, nyilvánvalóan, nem?
Hát ehhez olyan felruhatóság szükséges, hogy valami ilyen vonatkozásban kártalanítást állapítsanak meg, amelyhez nyilván valamilyen el nem fogadható körülmény adja az alapot.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Darák Péter, a kúria elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik.